Most itt az előbbiekhez visszacsatolva, mi a különbség mondjuk a fejlesztés és a segélyezés között? Tehát tegyük föl, hogy mi ezt nem értjük, és hogy magyaráznád el ezt az embereknek?
Hűha, nehezet kérdezel. Jó, igazából nyilván a szóból is kikövetkeztethető, hogy a segélyezés az egyfajta direkt adományozás tulajdonképpen, vagy pedig valamilyen akut problémának a célzott megoldására irányuló segítség. A fejlesztés az pedig inkább egy interaktív dolog kéne, hogy legyen, ahogy Ildi is említette, hogy viszont ez ritkán működik így. Pont egy könyvben olvastam egyébként egy utazónak a történetét, hogy valahol Kelet-Afrikában, meg nem mondom, hogy hol az útja során, egyszer csak egy tökéletes német városkára bukkant, ami teljesen lakatlan volt. A németek egyszer úgy gondolták, hogy segítenek ezen az országon, és építettek szép kétemeletes házakat a helyieknek, csak azt elfelejtették belekalkulálni, hogy hát a helyiek a kecskét éjszakára nem fogják lent hagyni az udvaron, mert hát mi van, ha valami történik vele, az emeletre meg nem megy föl a kecske. Ezért hát a házak ott voltak üresen. Tehát mondjuk ez egy jó példa arra, hogy amit mi elképzelünk, hogy mi lenne jó Afrikában, az általában nagyon messze van attól, amit az ő együttműködésük révén ki lehetne alakítani. Tehát nagyon fontos az, hogy mindig legyen egy igényfelmérés, és hogyha tényleg segíteni vagy együttműködni akarunk, akkor arra építkezzünk.
És nem lehet, hogy esetleg az áll ennek a hátterében, hogy a segélyezések alkalmával azzal szembesültek a segélyező államok vagy országok, hogy esetleg nem jutnak el a segélyek a megfelelő helyekre, és éppen ezért próbálták inkább a saját kezükben tartani ezeket a dolgokat.
Most lehet, hogy csúnyát fogok mondani, de a korrupció az létezik Afrikában, de létezik Európában is.
Uh-huh. Tehát nem lehet tudni, hogy hol akadnak így el van a dolgok ezek szerint?
Ez tényleg egy nagyon nagy téma, de mondjuk csak úgy
például... És kellemetlen eléggé.
Egy picit kellemetlen is, de miért ne beszélhetnénk róla? Nagyon gyakran az van, hogyha mondjuk egy ország azt mondja, hogy én adok x millió dollárt, vagy euró, teljesen mindegy, ott kiköti, hogy ezeket és ezeket a beszerzéseket csak az én országomból teheted meg. És akkor itt már egy picit ugye visszafolynak azok a pénzek. Tehát azért az, hogy minden rossz Afrikában történik, azért ez nem messze nem így van.
Nem, az én kérdésem sem erre irányult.
Persze.
Nem, persze, logikus. Hogy most ezt hogy lehet megelőzni akkor, vagy hogy működik nálatok? Például is milyen programokat tudtok csinálni fejlesztés címszó alatt, vagy esetleg segélyezés címszó alatt Afrikában? Ildikó?
Először akkor globálisan válaszolnék a Dóra által felvetettekre is. Tehát több módja van annak, hogy hogyan tudják kiküszöbölni mondjuk az Európai Uniós országok, hogy a segélyezésre szánt pénz mondjuk lehető legnagyobb részben eljusson. Az adott projekt megvalósuljon, tehát egyrészt nagyon komolyan monitorozzák, hogyha mondjuk ez kormány által kormánynak adott segély, akkor nagyon alaposan kontrollálják, és a pénzügyi beszámolókat nagyon pontos időtervés adminisztráció során számon kérik, illetve leküldenek ilyen technikai embereket is, akik
ellenőrzik,
pénzügyi ellenőrzéssel foglalkoznak, illetve ami így az elmúlt évtizedek során kialakult már, és ezt esetleg eltanulhatjuk a régi tagországoktól, ma már inkább úgy működik a fejlesztési támogatás nyújtása, hogy nem európai szervezetek bonyolítják le a projekteket, hanem európai szervezeteknek van kín az irodájuk, és ők szakmailag támogatják a helyi kis szervezeteket, akik lebonyolítják, tehát a kis szervezetek pályáznak ezeknél az európai helyi irodáknál, és a helyiek vitelezik ki a projektet, és az ottani európai képviselet pedig az egészet ellenőrzi átozzék, és úgy tűnik, hogy ez a legjobb módja annak, hogy ez működni tudjon.
Egy kérdés gyorsan, bocsánat. Mitől lett hírt? Igen, Dori.
Azt szerettem volna felvetni, mert rengeteg kérdésünk van neked is, meg nekem is, de előtte szerintem hallgassunk egy kis zenét.
Muzsikáljunk.
Elérkezett ennek az ideje most.
Oké, és van egy kicsi restanciánk az észak-afrikai országokkal kapcsolatosan, úgyhogy most egy egyiptomi zenét hallgassunk meg Mohamed Munirtól. Megpróbálom megint a címét elolvasni. Emberek Kan Umri Esrin című albumról. Az Emberek Kan Umri Esrin című számot halljuk, és aztán jövünk.
Folytatódik az Afrika Féter Rádió Café 98.6-on Behumi Dórival, Kembe Szorellal és vendégeinkkel, Szilasi Ildikóval, az Afrikai Magyar Egyesülettől, illetve Gál Lászlóval, a Hello Afrika Egyesület vezetőjével, és az afrikai segélyezésről és fejlesztésről beszélgetünk. És ugye elkezdtük már hát ezt a kicsit kellemetlen kérdést feszegetni, hogy mi volt régebben a segélyek útja, illetve segélyek sorsa. És ugye Ildikó említette, hogy azért nagy fejlődést, illetve nagy ellenőrzést lehet látni most már ebben a témában. Tehát azok az adományok, amik eljutnak Afrikába, azért nagyjából most már tényleg a saját helyükön vannak, és elérik a céljukat. Neked mi a tapasztalatod, László, ebben a kérdésben? Tehát a ti egyesületeteknél ez hogy megy, meg milyen szempontok alapján adományoztok, vagy adtok pénzt fejlesztésre? Vagy bármi más, nem csak pénzt?
Igazából ez megint csak szétválasztódik, tehát a segélyezés, a fejlesztés az azért itt erősen szétválik. A fejlesztést azt tényleg az Európában működő ilyen szervezetek, mint a miénk is többnyire állami pénzből csinálják. Vagy adományozók, vagy támogatók pénzéből. De a úgymond a hétköznapi ember adományai, azok inkább talán a segélyezés kategóriába tartoznak, és itt egy picit szeretném azért, hogy mondjam, finomítani az előző véleményemet, hogy azért azon a területen sokkal kevésbé van az a probléma, hogy eljut-e oda az a tényleg cipő, vagy itt, ott inkább az a probléma, hogy azt néha nehéz lekommunikálni az adományozók felé. Tehát a szándék megvan, csak néha olyan dolgok jönnek, amik nem igazán átgondoltak. Tehát,
nincs rá igazából szükség?
Hát igen, mondjuk ugye a klímából adódóan itt nagyon sok meleg ruhánk van, ami ott
nem
a
igazából
országban.
Segítség.
Igen. Vagy például olyan egyszerű dolgok, meg mondjuk a cipő, azt meg valahogy úgy nem jut eszébe az embereknek, talán pedig az viszont nagyon fontos.
Egyébként ez a kérdés, ez nagyon sokszor szóba került itt nálunk az Afrika félben. Tehát a cipő, emlékszel, pár adással ezelőtt is pont erről volt, amikor beszámoltatok róla. Igen.
Na, csak egy kérdés, számokat hallhatunk esetleg az a publikusak? Tehát, hogy mik azok a támogatások vagy fejlesztési összegek, amik a részetekről, rajtatok keresztül eljutnak Afrikába?
A miénk az ez egy viszonylag pici szervezet, és ráadásul nagyon speciális területen dolgozunk, mi kultúrával foglalkozunk, tehát nem olyan szorosan vett létszükségleteket próbálunk teremteni, amik hát tehát nem gyógyszerről, élelmiszerről, ilyesmiről van szó. Viszont legalább annyit el tudok mondani, hogy a mi együttműködésünk az egy kinti kezdeményezésre épül, tehát egy kint lévő non-profit szervezet, vagy egyesület, kulturális egyesület, tehát megismerve döntöttünk úgy, hogy őket támogatjuk, és azért döntöttünk úgy, hogy őket támogatjuk, mert azt látjuk, hogy ők ott aktívak. Tehát nem arról van szó, hogy nekünk kell oda küldeni koordinátort, akárkit, aki ott a dolgokat előre viszi, hanem ők már, mielőtt mi megérkeztünk volna, elkezdték a munkájukat, és mi ezt emögé állunk tulajdonképpen, és próbáljuk számokban, hát most mondhatnék összegeket, de nem releváns. Tehát az a lényeg, hogy az, ami elkészül, az működjön. Nem az a lényeg, hogy mennyibe került.
És ekkora egy kulturális téren ilyen nagy érdeklődés van Afrikában? Tehát nem inkább másfele terelődik ott az ott lakóknak az érdeklődési köre?
Ez egy speciális szegmens, tehát az érdeklődés az nem korlátlan ebbe az irányba, viszont például csak, hogy ez érthető legyen, ők mondjuk azzal foglalkoznak, hogy tradicionális táncokon és zenén keresztül kommunikálnak a falvak lakóival. Azt jelenti, hogy olyan történeteket mesélnek el a műsoraikban, amit mindenkit érint. Tehát olyan problémákat, hogy mondjuk, hogy illendő, vagy hogy erkölcsös viselkedni bizonyos helyzetekben, mondjuk, hogyha a faluban történik egy bármilyen, tudom én, erőszakos cselekmény, vagy valaki beteg lesz, vagy akkor mellé kell állni. Tehát ilyen példajátékokat adnak elő, és ezzel kommunikálnak a lakosság felé, úgymond, nevelik őket.
Erkölcsi meséket?
Igen.
És
mivel nagyon sokan nem olvasnak újságot, ezért ez egy nagyon fontos feladat. Aha.
Ildikónál lenne egy kérdésem, így hirtelen eszembe jutott. Mitől lett annyira érdekes Afrika mondjuk Magyarországnak, és rajta keresztül az EU-nak? De lehet, hogy ez egy hosszabb téma, és majd belecsúszunk a szünet utánba is.
Igen, ez egy nagyon hosszú téma lehet. Lényegében itt biztonságpolitikai, gazdasági, humanitárius és egyéb tényezők is belejátszanak, tehát nem csak arról van szó, hogy ne higgyük azt, hogy az Európai Unió azért segít Afrikának, vagy nyújt fejlesztési támogatást, mert ez csupán emberi szeretetből teszi, hanem itt ugye nagyon sok létjön dolog.
Igen, és van egy icipici ilyen logikai csavar ebben az egészben. Az Európai Unió olyan országoknak nagy részt az összessége, amely annó még gyarmatosított Afrikába, és most meg segélyeznek, vagy fejlesztenek ott, de úgy, hogy majd mi tőlünk veszitek meg megint a dolgokat, de nem tudom ezt ti, hogy látjátok.
Van, aki úgy gyarmatosításnak hívja ezt?
Hát igen.
De azért tegyük hozzá, ne legyünk ennyire kritikusak, hogy azért van benne, és főleg a maga kivitelezés szintjén, tehát aki mondjuk ott van kint a szervezetekben és ebben aktívan dolgozik, azért ott van egy emberi szolidaritás, egy szeretet, egy mindennapi együttlét a helyiekkel, ami tényleg nagyon, nagyon erős kapcsolatot jelent.
No,
mi nem fogjuk folytatni. Nem. Mert úgy értem, hogy nincs két percünk, nincs csak két arra perc van két percünk, hogy elmondjuk, hogy következnek a feles hírek, és aztán jövünk vissza az Afrika Fém második órájával itt a Rádió Café 98.6-on.
Egyre gondolunk. Rádió Café 98.6. Van barátod. Végre megint egy csónakba nevezünk. Hello, hello.